Pfeiffer. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Óriási botrány volt pár évvel ezelőtt a Theranos tartalom nem létező technológiájából, ahol ugye azt mondták, hogy forradalmi vérvizsgálatot dolgozott ki ez a pöttöm és teljesen ismeretlen vállalat, majd kiderült, hogy ez egész egy kamu, és ezt csak azért hoztam föl most a hírek elején, mert ugyan az Ultrahuman nevű startup már jó ideje létezik, és van is neki ilyen okos gyűrűje és egyéb kis cuccai, de most bejelentették a Blood Vision nevű technológiát, ami, hát ugye vannak ezek az alsónadrág előfizetések, meg kutyatáp, meg borotvapenge előfizetések, na most ez vérteszt előfizetés, amivel elméletileg és gyakorlatilag is az állításuk szerint természetesen mesterséges intelligencia segítségével a folyamatosan levett vérünkből meg tudják jósolni a betegségeket. Hát azért sok a kérdőjel.
Tegyük most az egészet azért annyira egy keretbe, hogy az Egyesült Államokban nagyon-nagyon másképp működik az egészségügy, mint ahogy itt megszoktuk, és egy ilyen laborvizsgálat, egy-egy vizsgálatsorozat komoly összegeket jelenthet egy átlagember számára, nyilván biztosítástól is függően, de a lényeg az, hogy nem véletlenül szeretik az USA-ban a különböző startupokkal megruhamozni ezeket a diagnosztikai igényeket, mint amilyen ugye a Theranos is volt, és ez nagyon-nagyon-nagyon pozitívnak tűnt, hogy egy csepp vérből, vagy pár csepp vérből, igazából az évek alatt változott, hogy mennyi vér is kell igazából ezeket a tesztekhez, és hány eredményt is tudnak ebből, hány vizsgálatot tudnak ebből elvégezni. Ezek együttesen a sarokkövei a mostani startupnak is, tehát a mostani úgynevezett Blood Vision nevű szolgáltatásnak, amit az Ultrahumane dobott piacra. Azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy amióta ez az egész Theranos történet lezajlott, azóta ugyan egyrésztről nagyon-nagyon szkeptikusan nézi a nagyvilág az ilyen jövőbemutató csoda technológiákra épülő diagnosztikai megoldásokat. Másrésztről azért akkoriban még mondjuk olyasmi okosgyűrű, ami mostanság már nem is azt mondom, hogy a mindennapi életünk része, de azért egyre gyakoribbá válik az okos órák mellett is, tehát egy olyan technológia, ami igazából egy gyűrűben elfér, egész sok mindenre képes. Ha egy cég ilyesmit képes volt összerakni és sikeresen gyártani, akkor az sem teljességgel lehetetlen, hogy a havi 800 dolláros, igencsak borsos árért cserébe, mesterséges intelligenciára építve képes legyen akár a rák, szűrés, koleszterin, vagy bármi egyéb vérből kimutatható egészségi állapot felmérését, legyen szó, hogy mondjuk például pont a glükózszintről is, ami szintén nagyon-nagyon sokaknak fontos lehet, ugye a cukorbetegség egy elég magas arányban jelenlevő betegség, főleg ugye életmódtól is függően. A Blood Vision pontosan ezeket tűzte ki célul, és hát az ígéretek nagyon hasonlóak egyébként nyilván a Theranoshoz. Igazából azt mondjuk a Blood Vision-ra jelen pillanatban, hogy a felhasználók egy laboratóriumban 8-10 fiola vért adnak le, ebből több mint 120 vérjelzőt vizsgálnak, glükóz, koleszterin, fehérje, STB. Az eredményeket egy mesterséges intelligencia, klinikai AI fogja majd kielemezni. Itt ugye nem arra van szó, hogy egy csepp vérből próbálnak minél többet kimutatni, hanem inkább arra, hogy egy vizsgálatsorozatból AI segítségével predikciókat állítanak fel. Megmondják előre, hogy milyen esélye van annak, hogy ilyen vagy olyan betegség kialakul. Ezt fél évente megismétlik, tehát ez azért egy igen komoly és gyakori vizsgálatnak számít jelen pillanatban azért a diagnosztikában, és ha azt mondjuk, hogy mesterséges intelligenciával végzik mindezt el, azért láttuk már, hogy a mesterséges intelligencia pontosan ezen a területen a diagnosztikában tündökölt, ugye különféle CT vizsgálati eredményekből képes volt megmondani, hogy mely területeken fog kialakulni mondjuk a rákos megbetegedés. Valami hasonlóra lehet számítani az Ultrahumane-től, de nyilván azért vannak nagyon-nagyon erős kételyek is itt.
Az óriási különbség a Theranos-szal, hogy nem azt mondja, hogy neki forradalmi a vizsgálati metódusa, tehát, hogy pár csepp vérből nagyon hamar, 10 percek alatt, ugye ez volt az ígéret a Theranos-nál, megfejtenek nagyon nagy dolgokat a vérből. Ezek a jelenleg is kiforrott, értelmezhető, akár hosszú órákig vagy napokig tartó, mire a labor eredmények megjönnek, típusú vérvizsgálatok, csak ezeket egyrészt összegyűjti, másrészt pedig ugye a saját AI rendszerük fogja aztán elemezni, és az alapján ezt a predikciót előrevetíteni, hogy a akkor mire számíthat a felhasználó. Tehát valószínűleg ebbe kevesebb a kamu, mint a Teranoszba. Meglátjuk, azért itt a személyiségi jogi adatokról és ugye az egészségügyi adatokról, ami az Egyesült Államokban is extra érzékeny adatnak minősül, még nagyon sok kérdés lesz. Jelenleg a dolog úgy néz ki, hogy működni fog és elindul, mint ahogy az is elindul, hogy az OpenAI megnyerte állítólag egy tucatnyi pályázó előtt nyerte meg azt a szerződést, amit a Pentagon írt ki, és aminek az a célja, hogy javítsa a katonák és a családtagjai egészségügyi ellátását, hatékonyabb legyen a program és beszerzési adatok elemzése, és támogassa a proaktív kibervédelmet, mindez természetesen az OpenAI féle ChatGPT-vel. Ismét csak az a kérdés merül fel bennem, hogy vajon mi baj lehet?
200 millió dolláros szerződés, legalábbis erről szól most jelenleg a hír, ennyiben állapodtak meg a Pentagon részéről a talán legismertebb AI szolgáltással, mert mondhatjuk azt, hogy az OpenAI és a ChatGPT gyakorlatilag tényleg a legismertebbek közé tartozik. Azok is érdekes mindez, mert a mesterséges intelligencia szolgáltatások felhasználásánál korán felmerült már az, hogy a hadsereg mennyire férhet ezekhez hozzá, mennyire használhatja a publikum számára elérhető AI szolgáltatásokat. De most nyilván nem hadviselésről van szó, ahogy erről beszéltük is, inkább arról, hogy mindenféle egyéb háttérfolyamatokat, adminisztratív folyamatokat, gyakorlatilag egyfajta HR folyamatokat, vagy rendszereket, vagy szolgáltatásokat üzemeltetne mesterséges intelligencia. A szerződés egyébként egy évre szól, és jelen pillanatban még csak Washington DC és környékére korlátozódik a tevékenységi kör, amiben majd az OpenAI szolgáltatása közre működik, de egyébként a fejlesztések, amiken majd dolgozik az OpenAI szolgáltatása, most igazából, hogy ChatGPT melyik verziója, vagy egy külön, teljesen külön AI-ról van szó, szóval az még nem teljesen tiszta, de hogy amiken dolgozik, az nyilván majd némileg érinteni fogja a hadművelet és adminisztratív területeket is, a harcszíri döntés támogatást, a logisztikát, és még a kibervédelmet is, és ezek már-már hadviselésnek számíthatnának, de aktív bevetések, támogatás azért nem fog közreműködni az OpenAI, legalábbis a publikum tudtával ez most igazából így történik. De ha már Washington DC-ről és a meglepő üzleti fordulatokról beszélgetünk, akkor semmiképpen sem tudunk elmenni amellett, hogy a Trump család egy teljesen új szolgáltatást indított, okostelefont és hozzátartozó mobil szolgáltatást dobtak piacra, úgyhogy üdvözlőjük a Trump Mobile-t.
Nincs április 1, legalábbis többször meg kellett néznem a naptárat, hogy valóban nincs április 1, és mégiscsak azt tudjuk mondani, hogy természetesen az aranyszínű T1-re keresztelt mobiltelefon az valóban kapható lesz a közeljövőben, de az egy dolog, hogy ez egy mobiltelefon, tehát konkrétan egy készülék nagy valószínűséggel valamilyen Android rendszert futtat, hiszen nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha iOS lenne az alapja, azon pedig még inkább meg lennék lepődve, hogyha a Trump által megbízott mérnökök és gyártócég valamilyen egyedi operációs rendszert próbálna meg piacra dobni, azért ebbe az amerikai elnöknél is nagyobb cégeknek is beletört már a bicskája annak idején, hogy valószínűleg valamilyen Android készülékről van szó, természetesen annak ellenére, hogy a konkrét árat nem tudjuk, pletykák már vannak, és azt is tudjuk, hogy mivel Amerikát ismét nagyjá kell tenni, ugye ahogy a szlogen is mondja, Amerikában készül az a telefon, tehát egész biztosan nem lesz olcsó, úgyhogy nagy valószínűséggel bármilyen Oppo, Xiaomi, Honor, Huawei, de akár mondhatom az amerikai márkákat, mondjuk a Motorola készülék hasonló tudással sokkal olcsóbb lesz, $500 tippelnek nagyjából, hogy $500-ba fog kerülni ez a készülék, és érdekes módon maga a szolgáltatás csomag, tehát a mögöttes előfizetési csomag is sokkal vaskosabb, mint egy átlagos mobil előfizetés, $50 körül összeget kell majd kicsengetni azoknak, akik szeretnék azt a mobil előfizetést használni, ami kizárólag ezzel a készülékkel érkezik, és hasonlóan, ahogy a Mint Mobile és pár ilyen a nagyoktól kivált és a nagyok hálózatát bérlő rendszer, ez egy ilyesmi lesz, egyetlen extra ként azzal próbál érvelni a jelenlegi állás szerint, vagy hogy így az anyagok szerint a Trump Mobile mellett a cég, hogy lesz benne egy ilyen telemedicina szolgáltatás. Most nagyon úgy néz ki, hogy azért pár évvel ezelőtt az Apple is eldobta ezt az egész health vonalat, és most kezd újra felerősödni. Ugye mi is beszámoltunk az előbb a Blood Visionről, hogy most ez egy olyan irány, amit nagyon komolyan vesz maga a Trump adminisztráció is, illetve a cégek is újra. Azért nagyon komoly személyiségi jogi problémák voltak eddig az Az egészségügyben most úgy néz ki, hogy ez az egyik hívó szó, ez a telemedicina szolgáltatás, ez a hívó szó lesz majd a Trump mobilnál is. Egészen őszintén merem mondani, hogy ha valahogy sikerül a kezünket rátenni egyre, azt egész biztosan le fogjuk tesztelni. Én nagyon kíváncsi vagyok az aranyszínű T1 mobilra. Egyelőre nem tartom túlzottan valószínűnek, hogy Európába eljut. Minden esetre, ha esetleg valaki a hallgatók közül már fenni rá a fogát és tudja, hogy érkezik, akkor mutatom a kis kezemmel, hogy jelentkezne az iFater és óriási boldogsággal tesztelné le a készüléket. És ha már Európába érkezésről beszélünk, illetve a nem létező technológiákról, akkor beszéljünk Európáról és létező technológiáról, ugyanis egy nagyon-nagyon komoly európai, több országból érkező fejlesztések kapcsán egy európai összefogás keretében több órás mesterséges napfogyatkozást idéztek elő a tudósok, és ez nekünk jó, mármint, hogy nem nekem, Fekete Gábornak, bár egyszer lehet, hogy nekem is, de a kutatóknak, akik a napot kutatják és annak a felszínét, azoknak mindenképpen jó, és ez egy óriási eredmény.
Miért is fontos a napfogyatkozás tanulmányozása? Igazából nagyon egyszerű az oka. A nap koronáját teszi egyszerűbben vizsgálhatóvá az, hogyha a mesterséges napfogyatkozást előidéző módszer, és erre mindjárt kitérünk, hogy milyen módszer volt ez, mert ez is különösen érdekes, lehetővé teszi vizuálisan elkülöníteni mondjuk az égi testet annak külső koronájától, ami akár 2 millió fokos is lehet, és ez a légkör része úgymond az, ami a legforróbb, tehát forróbb, mint a nap felszíne maga, és hát a maga régió azért érdekes, azért különleges, mert a napviharok itt fordulnak elő, itt történnek az úgynevezett koronakidobások, amikor egyfajta napkitörésnek lehetünk tanulni, és ezek pontosan azok a hatások, amik leginkább érzékelhetőek itt a Földön. Akár csak szimplán, ha arra gondolunk, hogy egy ilyen napkitörés, egyébként érdekes, hogy mostanságban nem sokat beszélünk ezekről, évekkel ezelőtt ez rendkívül fontos téma és hír volt, hogy ismét újabb napkitörések voltak, ismét távközlési zavarokra lehetünk majd figyelmesek. Ezek nem szűntek meg, nem tűntek el, csak egyszerűen a hírekben egyre kevésbé számítanak fontos információnak, de továbbra is itt van velünk az, hogy ezeket a távközlési eszközöket, amiket nap mint nap használunk, és egyre több ilyen van, és egyre több vezeték nélkül szolgáltatás van, ezeket mind zavarják a napviharok, a napkorona változásai, úgyhogy az Európai Űrügynökség és az a több mint 40 űripari vállalat, amely összefogott a Próba 3 nevezetű küldetés létrehozására, az nemes egyszerűséggel egy olyan bagatellnek tűnő módszerrel érte el a mesterséges napfogyatkozást, ami igazából tényleg a józan parasztét gondolat, mert a műholdakkal kitakarták a napot az azt vizsgáló eszközök elől, gyakorlatilag piciben megcsinálták azt a napfogyatkozást, amire emberek mindig szoktak összegyűlni egy-egy kontinensen.
És ugye azért fontos, mert valóban így lehet a napkoronáját a legjobban vizsgálni, és míg eddig az emberiség történetében a nagyon ritka alkalmakkor pár percig tudták csak, hiszen az érzékelőket nem tudták egyfolytában mozgatni a napfogyatkozás menete során a bolygó körül, addig tudtak csak a kutatók foglalkozni azzal, hogy oké, most ahol tényleg eltakarja a napot, akkor nézzük meg a napkoronát, mi történik, hogy változik, egy csomó mindent megtudnának a nap életéről, és hát mindenképpen a Földet befolyásoló tényezőkről, és ezzel a két műholddal, ezzel a kis páros műholddal, amivel kitakarják a szenzorok elől a napot, akár több órán keresztül is fönntarthatják ezt az állapotot, sőt, 19 óránként meg is ismételhetik ezt a folyamatot, tehát szinte végtelen, legalábbis az eddigiekhez képest mindenképpen végtelen mennyiségű ideig, és így végtelen mennyiségű adathoz jutnak hozzá, ami ismét csak azt mutatja, hogy a több országból érkező összefogás jótékony hatással tud lenni, hogyha az ember és a cégek együtt dolgoznak és kitalálnak valamit, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy az űrkutatásban még mindig nagyon nagy a potenciál, és az is biztos, hogy egyre többet fogunk megtudni a napról az elkövetkezendő években.